Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közép-európai kezdeményezés főtitkárával, Franco Del Massal találkozott Budapesten Orbán Anita, miniszterelnök helyettes, külügyminiszter. A megbeszélés fő témája az volt, hogyan tud a közép-európai kezdeményezés gyakorlati együttműködést teremteni a térség országai között. Az egyeztetésen emellett szó esett a közlekedési és jogi diplomáciai együttműködésről, valamint a nyugat-balkán-európai integrációjáról is. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára prioritás a közép-európai közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése, ezért aktívan részt veszünk azokban a regionális formátumokban, ahol közös közép-európai ügyekből konkrét projektek és kézzelfogható eredmények születnek. Orbán Anita emlékeztetett, hogy a közép-európai kezdeményezést 1989-ben Budapesten alapították. Ma 17 országot fog össze, és azért dolgozik, hogy erősítse a közép-európai regionális együttműködést, valamint segítse a nem uniós tagországokat az európai integráció útján, fogalmazott a miniszter. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat, kiemelve, hogy több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte, rámutatva, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban. Példaként a héten Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Több ezer milliárdos jelentős, részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz, emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelmények beszerzésével, tram-train hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá, addig is elkövet mindent a kormányzat, hogy gyorsabb, kiszámíthatóbb, kényelmesebb és követhetőbb legyen a mostaninál a vasúti közlekedés. Nagyon régen volt ilyen nehéz helyzetben a magyar vasút, mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy Vitézi Dávid személyében a területnek olyan gazdája van, amilyet már nagyon régen megérdemelt volna. Mintegy 200 000 támogatták az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táborait. 91 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet azt írja közleményében, hogy a táboraiban a hátrányos helyzetű gyermekek speciális, igényeikre szabott élményekkel gazdagodhatnak, melyek az egész évben zajló fejlesztő programokat kiegészítve hozzájárulnak folyamatos és komplex felzárkózásukhoz. A 91 millió forintot elérő felajánlásból a segélyszervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek fedezésére, a felmaradó összeget pedig kapaszkodó programjára fordítja, tették hozzá. Sport. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuper számítógépe Spanyolországot jóval esélyesebbnek tartja Argentínánál a futball világbajnokság megnyerésére. A friss elemzés szerint az Európa bajnok győzelmének valószínűsége 56,3%, szemben a VB címvédőjével, amelynek csak 43,6%-ot ad a végső sikerre. A VB döntőt vasárnap magyar idő szerint 21 órától játsszák New Yorkban. Végül az időjárásról. A frontális felhősáv szétforgácsolódva kelet felé elhagyja hazánkat, mögötte sok napsütés várható. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között változhat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. A mai adásban megismételjük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesével, akivel intézményük 25 éves születésnapját foglaltuk össze.
Szeretettel köszöntöm. A 25 éves szülinap előtt, a műsorunk témája előtt még egy olyan fontos dologról beszélgetnénk, hogy a pásztorjátékot az intézményük szervezte a Szent Imre Miskolci Katolikus Templomban. Mit jelent ez a diákok és a felkészítő tanárok életében?
Mindig egy különleges színfoltja a pásztorjáték készület és a betlehemes játék az intézményünkben, és különösen, hogy ezzel a kis pásztorjátékkal mi a plébánia és a templom életében is megjelenünk. Ezért nagyon fontos, hogy olyan gyerekek szerepeljenek el ebben a pásztorjátékban, akik 24-én délután itthon vannak, és a szüleik tudják vállalni azt, hogy az karácsonyi készületben, de ők délután eljönnek a templomban, és ott vannak. Tehát mindig ez az első, hogy felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akikkel együtt dolgozhatunk, és akik szívesen jönnek, és szerintem ez a kulcs szó, szívesen jönnek. Ugyanis öröm az ilyen gyerekekkel dolgozni. Volt egy pásztorjáték próbánk, és fegyelmezetlenség ilyenkor nincs, mert a gyerek annyira ott szeretne lenni benne, és annyira szeretné tudni, hogy egyértelmű, hogy figyel, és ott van velünk, és dolgozik együtt. És akkor ezt úgy próbáljuk megoldani, hogy az iskolában az utolsó tanítási napon fogjuk a gyerekeknek előadni, és ugyanígy mi semmilyen változtatást nem eszközölünk benne, de ugyanezt fogják 24-én is előadni a gyerekek. Tehát nekünk az iskolában egy színpadi körülmények közötti pásztorjátékot úgy kell megvalósítanunk, hogy ezt majd templomban, az oltár előtt is a gyerekek elő tudják adni. És hát a klasszikus pásztorjáték. Tehát ahol a népénekek, amiket minden egyes pásztorjátékban elhagyhatatlan, és ott kell lenni, azok ott vannak. És ezeket igyekszünk megtanítani a gyerekekkel, és együtt énekelni. És hát a történet az pedig az évről évre. A történet ugyanaz, de a gyerekek mindig mások. És nagyon aranyosan, amikor jelentkeznek szerepre, akkor lehetek angyal, én pásztor szeretnék lenni, én király, mert én azt akarok lenni, és ez annyira jó, hogy a gyereknek van vágya, amit mi tudunk teljesíteni. És ezzel a vágyával viszont igazság szerint ő ajándékoz meg bennünket.
Mária és Józsefnek a szerepköre is nagyon kívánt szerepkör?
Igen, bár ez nagyon aranyos, mert hogy ide mindig a szerényebb gyerekek jelentkeznek. Tehát, hogy erre nem szokták mondani, hogy én szeretnék lenni, de megtiszteltetésnek érzik, hogy őt választottuk. Nálunk Mária mindig szokott szólót énekelni. És akkor ez nekünk egy kihívás, hogy megtaláljuk azt a gyermeket, aki gyönyörű hanggal rendelkezik, és bátran is mer szólóban énekelni. De hál' Istennek eddig sikerült.
A 25 éves évfordulójuknak a csúcspontjaként a hálaadó mise után egy gyönyörű előadást hallgathattunk meg, ami Szent Imrének a korszakát összekötötte a jelennel, és egyben az iskola is bemutatkozott ezáltal, és nagyon profi adták elő a gyerekek ezt a színdarabot, amire hónapok óta készültek fel. És azt hiszem, hogy szem nem maradt szárazon, óriási nagy vastapsot kapott a színmű, és a gyerekek nagyon kitettek magukért. Hosszúnak is mondanám, de úgy, hogy a figyelem, én hátul ültem, egy percig sem lankadt. És bárkivel, akivel beszéltünk, meg jó volt látni, hogy önhöz is, mint főszervezőhöz sorok álltak a gratulációhoz. Tehát olyan volt, mint tényleg az Isten áldása rajta volt ezen az eseményen, mert minden klappolt. Mi kellett ahhoz, hogy eljusson az intézmény ehhez a remek színműhöz?
Hát a jó Isten elsősorban, és a fantasztikus kollégák, akik körülöttünk vannak, és a még fantasztikusabb gyerekek, akiket a szülők ilyenkor nekünk ajándékoztak akkor, amikor beíratták az iskolánkba. Természetesen fontos a jól irányított tervező munka is. Tehát mi ezt november 5-én adtuk elő, de júniusban elkezdődött a szervezése. Júniusban ki kellett találnunk, hogy milyen formában és hogyan szeretnénk ezt a gála műsort megvalósítani, és ötletet, hogy miről szóljon ez a darab. És van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal. Azokat az eseményeket és mozzanatokat, amelyek jelentősek az iskolánk életében, és nagyon fontosak, tehát a nyelvtanulás, a mozgás szeretete, a természettudományok, a művészetek, a magyarság, és természetesen a hit mind-mind előtérbe került a színdarabban, és Szent Imre mint egy megerősítette a mi 21. századi iminket, hogy jó helyen van, és csak így tovább is tanuljon, mert amit kaphat, azt nagyon jól fogja tudni használni majd az életben.
Jól láttam, hogy igyekeztek majdnem az összes iskolai tanulójukat szerepeltetni ebben a színműben?
Hát az összeset nem sikerült, mert azért hál' Istennek többen vannak gyerekek közöttünk, de körülbelül 90-100 gyerek szerepelt a darabban. Az énekkar, a néptáncosoknak egy csoportja, mert a színpad nagysága nem engedte meg, hogy minden néptáncosunk felkerüljön. A magyarságtáncnál a 4. évfolyam szerepelt. Nagyon igyekeztünk, hogy azokat a gyerekek kerüljenek színpadra, akik szívesen bemutatják, amit tudnak, tehát a sportnál is, igen, a focinál olyan gyerekeink legyenek ott, akiknek természetes, hogy focizik, aki kézilabdáz, az természetes, hogy ő kézilabdázik, a floorballos, tehát hogy ez mind látszódjon a mozdulatukon, hogy ezek a dolgok ott vannak az iskolánk életében. És ugyanígy tehát, amikor a csillagok távlatába mutatta a jelenkori Imi Szent Imrének, hogy igen, mi már az űrkutatással is foglalkozunk, mivel benne vagyunk a Kapu Tibor űrprogramba, de természetesen a gyógynövények ismerete, az állatok szeretete, a környezetvédelem ugyanolyan fontos számunkra, mivel ökoiskola vagyunk. A nyelvek tudománya nagyon fontos a 21. században a robotika. Az is szerepelt, mivel robotikán már a gyerekeink programoznak, és apró mozdulatokra tudnak egy-egy összeszerelt gépeket utasítani. Ezt mind igyekeztünk megmutatni. Sokszínűek vagyunk, sok mindent csinálunk.
Hogy sikerült az érdeklődést feltartani és a koncentrációt megtartani a gyerekekbe ilyen hosszú felkészülési idő alatt?
Rétegeiben készültünk a gyerekekkel. Tehát miután a fejünkben nekünk összeállt, hogy miről fog szólni az egész, akkor tímmunkák alakultak. Voltunk néhányan, akik a szereplő gyerekekkel foglalkoztunk, akik a főszerepet adják, és akkor a magyar tanárok segítségével a szövegtanulásban támogattuk őket, a beszéde, a helyes kiejtésben, azt, hogy hogyan kell ezeket majd nekik mondani. Az énekkaros kollégák természetesen a énekkar énekeit, a művészeteket bemutató részletekben a néptáncos, a színvavölgyi néptánc oktatói támogattak bennünket, az Egressy Béni Zeneiskola tanárai tanultak a gyerekekkel, és akkor az utolsó egy hónapban pedig elindult a próba. És akkor az olvasó próbák után már a színpadon, és mindig egy-egy jelenetet próbáltunk, mert azért csak kell tanítani közben, és ennyi gyerek nem maradhatott ki, meg ennyi kolléga sem, és az utolsó két hét volt az, amikor össznépi próbákkal próbáltuk ezt megvalósítani, és hát három részletben láthatták az iskola diákjai. Ezek voltak a mi kis főpróbáink, hogy az utolsó csiszolások is, és itt már így utólag elárulhatom, hogy például az utolsó főpróbán eltört a mikroport, nem működött a hangosítás, és azt mondtuk, hogy jaj, de jó, hogy ez most, és nem másnap, amikor élesben működik a gálán. Tehát úgy igyekeztünk ezt a szemléletet fenntartani végig.
Hány tanár kolléga vett részt kb. A készületben?
Hát öten voltunk, akik az elejétől végéig szinte mindenben, de körülbelül másik 5-6 kolléga volt az, aki részt vett a szövegbetanítása során, vagy éppen a tánc részletek betanításában, de mondhatnám azt, hogy a teljes tantestület. Mert amikor én oda mentem, hogy a jelmezhez, hogy nem tudja valamelyikőtök, hogy melyik dobozban fogom találni a régi darabból ezt és ezt, felmegyek és megkeresem neked, és egy fél óra múlva ott volt, erre gondoltál, és azt mondtam, hogy na ez a hatalmas segítség, hogy tehát, hogy mindenki szívügyének tekintette, és vagy már nem voltak szépek a koronáink, és akkor megkértem a kolléganőt, hogy készítenél holnap utánra, vagy jövő hétre kell. És mondjuk mondom, hogy jövő hét, jó, kész lesz. Tehát, hogy rengeteg kollégának apró kis mozzanata ott van mellette.
Nehéz volt megtalálni a jelenkor Imijét és a Szent Imrének a karakterét?
Nem. Adták magukat. Ez a két gyermek érdekes módon hármunknak is, amikor kialakult, hogy két ilyen szerep lesz, és elolvastuk a szöveget, akkor tudtuk, hogy ennek a két gyermeknek íródott ez a szöveg egyértelműen. Tehát a karakterük az nagyon adott volt erre a szerepre. És utána nagyon imádkoztunk azért, hogy ne legyen semmi bajuk, és ott tudjanak lenni a gála műsoron.
Ternyák Csaba érsek atya utána megköszönte a színdarabot az iskolának, és meghívta önöket Egerbe. Erről tudná egy-két mondatot mondani?
Igen, nagyon örültünk, hogy érsek atya méltónak tartja a munkánkat arra, hogy ezt mások is megnézik, és megkért bennünket, hogy szervezzük meg és kerítsük meg azt az alkalmat, hogy ezt az más egyházmegyeiben lévő egyházi intézmények is láthassák, és ha a szervezés sikerül, akkor tavasszal Egerben, a bazilikában ezt elő fogjuk adni még majd, és akkor láthatják mások is.
És akkor ugye ezt mondhatjuk, hogy a diákok is érezték, hogy itt most valami nagyot alkottak.
Igen, igen, tehát azért ennek a súlyát a gyerekek is érezték minden egyes mozdanatban. Ha csak annyit mondok, hogy a színpad háta mögött egy függöny volt, és az összes szereplő gyerek ott ült. Nem egy külön teremben ültek a gyerekek. Nem úgy, mint a színházban, hogy a függöny mögött van egy terem, és akkor oda lehet őket vinni. Nem. Ők a függöny háta mögött végig ott ültek a színpadon, és csendben voltak, és fegyelmezetten. Igaz, hogy volt velük két kolléga, de igazság szerint csak azért, hogy mindig tudják mondani, hogy most kiknek kell fölállni, mert hogy ők következnek, akik színpadra lépnek majd.
Ha 20 éves gálájukat összehasonlítjuk, akkor mennyiben tért el a két esemény?
Más volt a koncepció. Más jellegű volt a 20 éves évforduló és a 25. A 20 éves egy kisebb volt, mert hogy az a Covid idején volt. A 15 évesen adtunk elő egy színdarabot, szintén ugyanígy az iskolában, de a Szent Imre életét, a történelmet mutatta meg. Mi viszont úgy gondoltuk, hogy egy negyed században most már az intézményünk is jelenjen meg, és tehát az idei az egy kicsit más volt, mint a többi.
És most az utolsó napról, a lezáró eseményről beszéltünk, de ez egy egész éves ünnepség sorozat volt.
Így van, november 5-én ért véget. Ezt tavaly november 5-én kezdtük el. Akkor egy festmény megáldása volt. Molnár András festőművész készített egy Szent Imre képet az iskolánknak. Ennek a megáldása volt, és ünnepélyes keretek között szentmisével történt, és ekkor vezettünk be egy hagyományt, hogy az elsős diákjainkat, a nyolcadikosok egy jelvénnyel az iskola tagjai közé fogadják és feltűzik, mint egy a legöregebb diák, a legfiatalabbat, és így megszólítják ők egymást, kapcsolatot teremtenek, elindítottunk, és az idén is volt egy Szent Imre rajz pályázatunk, és egy imaíró pályázatunk, amit szeretnénk ugyanígy azért majd évről évre tovább vinni. Ezzel nyitottuk, és ezzel zártuk, és hát a tavalyi évünk ez végig a gála szellemében készült, és ezért ki is adtunk egy kis könyvet a 25 évre, amiben ha a 25 évet szerettük volna végigírni, akkor nagyon terjedelmes kötetet hoztunk volna létre, ezért mi úgy gondoltuk, hogy a 25. tanévet mutatjuk be, hogy hogyan zajlott az iskolánkban a 25. tanév. Természetesen az elején van egy kis kronológia az előzőekről, előző igazgatóink is írtak az intézményben töltött évekről, és utána pedig a 25. tanévünket mutattuk be.
január hogyan fog folytatódni az intézmény életében. A lelkileg megtelt és a beiglikkal megtelt gyerekeket mennyire sikerül újra visszacsábítani a padokba?
Hát az első hét az biztos nehéz lesz minden egyes alkalommal. Hát 5-én kezdjük majd az iskolát, és 6-án reggel szent misével indítunk, ami vízkereszt ünnepére lesz, utána ünnepélyes házszentelés lesz, és majd úgy folytatódik a tanítás. Hát az első hét az mindig visszaszokás a gyerekek részéről. Nagyon sok idejük nem lesz, ugyanis 3 hét múlva zárul az első fél év. De már ezen az első héten is várjuk majd a következő évi elsős kisdiákokat, tehát január 9-én már óvodás foglalkozások is lesznek az intézményünkben, hogy a jövő évi elsősöket és szüleiket megismerjük, és ők is megismerjenek bennünket.
Az óvodából egyenes út vezet önökhöz?
A Szent Anna óvodából igen, de természetesen várunk más óvodákból is gyermekeket. Már volt egy foglalkozásunk a leendő elsősöknek novemberben, és azt tapasztaltam, hogy a Szent Anna óvoda mellett nagyon sok más óvodából is voltak érdeklődők az iskolánk felé.
Ha az iskolájuknak a pozitívumait nézzük, akkor szerintem az egyik az nagyon kiviláglik, hogy önök a délutáni programokat nem, hát ilyen fiatalosan fogalmazva, nem tolják túl, ha ezt mondhatom. És ez szerintem óriási előny a családoknak is, és a diákoknak is. Ez hogyan sikerült így az évek alatt erre rájönni és kivitelezni?
A mai rohanó világunkban azt tapasztaljuk, hogy a szülőknek nagyon kevés idejük van arra, hogy amikor ők délután, munka után a gyermekükkel találkoznak, hogy ők még ezt tanulással és különféle foglalkozásokkal töltsék meg. Ezért nagyon igyekszünk, hogy 4 órakor a gyerekek már megtanulva, a másnapra felkészülve hagyhassák el az intézményünket, ezért tanítás után egy rövid pihenővel, a szabad levegőn való feltöltekezés után nálunk napközi van, nem iskola otthon, és a napközis nevelő segítségével készülnek a délutánra. Természetesen vannak sportprogramjaink, floorball, kézilabda, sakk, a művészeti oktatások is ekkor vannak, de közben a napköziben folyamatosan folyik a másnapra való készület és a házi feladatok megoldása.
És ha ezt jól értem, akkor ez nem is kötelező ez a napközi?
Mivel az intézményben 16 óráig kötelező a bentartózkodás minden kis diák számára, ezért a gyerekek nagy része ott van napköziben, főleg alsó tagozatban, mivel a szülők dolgoznak, és ez még 5.-6. osztályra is érvényes. Viszont ha a szülők kérelemmel fordul, akkor el szoktuk engedni, tehát ha valakinek sport vagy zenedébe viszi a szülő, és ez beírja, hogy én minden kedden délután szeretném elvinni a gyermekemet és a tanítását, otthon fogom a tanulást megoldani, akkor természetesen aznap délután nincs a gyerek napköziben.
Versenyekre mennyire fogékonyak a diákok, hogy elmenjenek különböző megméretetésekre?
A sportversenyek igen. Ma is országos elődöntőbe jutott az iskolánk csapata. Tanulmányi versenyekre is mennek, ma is voltak a karácsonyi szavaló versenyen, tehát igyekszünk mind tanulmányi, mind sportversenyekre is vinni diákjainkat, és hát tegnap is nagyon szép eredményt vehettek át testnevelő kollégánk és igazgatónunk az egyetemen az elmúlt év sport eredményeiért. És ott voltunk a Vecán Zsoltár éneklő versenyen, nagyon szép eredményeket értek el diákjaink. Én azt hiszem, hogy nem is maradt olyan kisdiák, akinek kapott volna valamilyen elismerést ezen az eseményen. Hát bizony az adventi hangversenyünkön majd meg is lehet hallani őket, mert természetes, hogy ők is fel fognak lépni, mert nagyon fontosnak tartottuk ezt a versenyt, és ott voltunk 3 kollégával.
Végezetül mit kíván a következő esztendőre az intézményük számára?
A Jóisten áldását, és ez az áldás sok türelemmel, szeretettel és mosollyal legyen tele.
Én is ezt kívánom önöknek, és szívből gratulálok a 25 éves évfordulóhoz, és sok erőt és kitartást a tantestületnek a évi szolgálathoz. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel az intézmény 25 éves évfordulójáról emlékeztünk meg. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-éig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Mogzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magánviseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Gelegerérseket Mieczyszláv Mokzsicki, lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva. A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek, a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldas Kulbokász kíséretében felkereste a lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának második napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréseért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a második missziója Zuppi Bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.
A francia püspökök aggódnak az életvégi törvény miatt. Jogi megoldások továbbra is nyitva állnak. Párizsban a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Az egyház a 4 éves vita során ellenezte a szöveget. Rouget püspök, a püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdések kapcsán kijelentette. A kormány olyan ígéreteket tett a püspöki karnak, amelyeket nem tartott be. A törvény nagy aggodalomra ad okot a katolikus szervezetek körében. Remélhetőleg a jogi fellebbezések egy olyan záradékhoz vezetnek, amely megvédi küldetésüket. A francia egyház sajnálatát fejezte ki július 15-én szerdán, miután a nemzetgyűlés véglegesen jóvá hagyta az asszisztált öngyilkossághoz való jogról szóló törvényt. Szomorúságukat fejezték ki a döntés miatt, amely szakít a gondoskodás hosszú hagyományával, és azzal a hivatással, hogy enyhítse a szenvedést, és minden embert élete természetes végéig elkísérjen. A püspökök emlékeztetnek az elmúlt 4 évben a témáról folytatott párbeszédben való részvételükre, és hangsúlyozták az egyház évszázados tapasztalatát a betegek és családjaik kísérésében. A főpásztorok szerint e jogszabály hatásai megváltoztatják a kiszolgáltatottsághoz, az öregséghez, a fogyatékossághoz és a betegséghez való viszonyt. A francia püspöki kar azonban nem adja fel. A történetnek még nincs vége, mondják. Számos jogi út továbbra is nyitva áll, mondta Mathieu Rouget, Nanterre püspöke, és a francia püspöki konferencia szóvivője az életvégi kérdésekben a vatikáni médiának. Püspök úr, ami az új törvényben foglalt lelkiismereti záradékot illeti, hogyan működik a katolikus intézmények esetében? Kérdezte a francia újságíró a főpásztort. A törvény a jóváhagyott formájában tartalmaz egy lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot az orvosok számára, válaszolta a Nanterre püspöke. Sajnálatos azonban, hogy nem tartalmaz lelkiismereti alapú tiltakozási záradékot a gyógyszerészek számára, akik az otthoni asszisztált öngyilkosság esetén kénytelenek lesznek a halálos anyag őrzőiként eljárni. Továbbá a legaggasztóbb szempont az asszisztált öngyilkosság engedélyezésén túl az, hogy azok az intézmények, amelyek etikai törvényei vagy vallástörténete elítéli az eutanázia gyakorlatát, kötelesek lesznek azt biztosítani. Ez nem lelkiismereti alapú tiltakozási záradék, mert a lelkiismeret személyes ügy. Ez intézményi követelmény. E tekintetben a kormány bizonyos biztosítékokat adott a francia püspöki karnak, amelyeket még nem tartott be. Ez nagy aggodalomra ad okot a szerzetes rendek és a szerzetesi eredetű intézmények körében, állapította meg Nanterre püspöke. Különösen a szegények kisnővéreire gondolok, de a villanovai Szent Tamás, a katolikus szülészeti kórházak védőszentjéről elnevezett nővérekre is. Vannak olyan intézmények is, mint a párizsi Jean Garnier, Franciaország és Európa legnagyobb és legelismertebb palliatív gondozási központja. Remélhetőleg az elkövetkező hetekben a különféle jogi fellebbezések egy intézményi záradékhoz vezetnek, hogy azok az intézmények, amelyek története jelenlegi helyzete vagy etikai kártája elítéli az asszisztált öngyilkosságot, kitarthassanak küldetésük és etikájuk mellett. Milyen hangja lehet ma a francia egyháznak, kérdezte a vatikáni újságíró. Július 15-én a püspöki konferencia közzétett egy az elnök és két alelnök által aláírt nyilatkozatot, amelyben a püspökök szomorúságukat és aggodalmukat fejezték ki. Az ilyen típusú törvény nem tudja teljes mértékben kezelni a testvériségre, a társadalmi életre és a kritériumok fokozatos bővülésére vonatkozó következményeket, állapította meg Nanter püspöke. Ezért nagyfogú éberségre van szükség. Most a továbblépésről van szó, különösen az intézmények tényleges szabadságának biztosításával, etikai kódexük tiszteletben tartásával, valamint az említett összes fellebbezés ösztönzésével és szoros nyomon követésével. Vannak emberek, akik magányosak, gyengék és kiszolgáltatottak, elszigeteltek és nem tudnak támogatásra találni. Az emberi élet alapvető kérdésével szembesülve ezek az emberek egyedül találják magukat, amikor életük végét eldöntő választás elé kerülnek, élni vagy meghalni, állapította meg a francia újságíró. A keresztények válasza egy ilyen törvény elfogadására nem csak az erkölcsi elutasítás, hanem az elkötelezettség igénye is, válaszolta Nanter püspöke. Ezért a szerda este közzétett nyilatkozatunkban és a törvényről szóló szavazás előtt néhányunk által kifejtett különböző álláspontokban arra buzdítottuk a keresztényeket, hogy egyre inkább kötelezzék el magukat a törékeny, a magányos és a bizonytalan körülmények között élő emberek mellett. Elsősorban az aktív testvériség révén fogunk válaszolni az életük kioltásának vágyára, amely néha átjárja a súlyos nehézségekkel és nagy elszigeteltséggel küzdő emberek szívét. Válaszunk nem csak erkölcsi jellegű, hanem alapvetően testvéri elkötelezettség. Pontosan ezt akarjuk kifejezni. Bárcsak Franciaország keresztényei a törvényeken túl, amely soha nem más, mint törvény, egyre inkább elköteleznék magukat a testvériség útján. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy megakadályozzuk, hogy a kiprovokált halál aránytalanul nagy szerephez jusson hazánkban, fogalmazott Nanter püspöke. Két hónap múlva Franciaországba látogat 14. Leó pápa. Mit várnak tőle ebben a témában? Kérdezte a vatikáni újságíró a francia püspököt. Biztos vagyok benne, hogy a pápának nagyon fontos mondani valója lesz számunkra sok területen, különösen ebben a témában. Nemrégiben erőteljesen nyilatkozott Rómában, de Spanyolországban is. Gyakran idéztem a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egy nagyon meghatározó részletét, amelyben a Szent Atya kijelenti, hogy az első jog, amely minden más jog feltétele, az élethez való jog. És hogy amikor az eutanáziát legalizálják, ezt a jogot jelentősen aláássák. Gondolok a Szent Cég 2020-as Samaritanus Bonus nyilatkozatára is, amely egy nagyon fontos szöveg ebben a témában, mutatott rá Nanter püspöke. Biztos vagyok benne, hogy a pápának fontos mondani valója lesz mind a keresztényekhez, hogy segítse őket jobban elköteleződni a kiszolgáltatott emberek mellett, mint pedig a társadalmunk egészéhez. Természetesen jobban örültünk volna, ha egy kedvezőbb törvényhozási kontextusban tudjuk fogadni őt, de szavai ebben a kérdésben, mint sok másban, felbecsülhetetlen értékűek lesznek számunkra, és nagyon várjuk azokat, mondta Mathieu Rouget, Nanter püspöke és a francia püspöki konferencia szóvivője. Minden emberi életet el kell ismerni és védeni kell a fogantatástól a természetes halálig, bármilyen körülmények között is él, fogalmazott 14. Leó júliusi ima szándékában. Arra hívja az egyházat, hogy imádkozzon az élet tiszteletben tartásáért. Videójában a pápa Isten bocsánatát kéri a közönnyel szemben. Szavai különösen erőteljesen visszhangoznak Franciaország számára egy kritikus időszakban, amikor július 15-én a Nemzetgyűlés az asszisztált öngyilkosságról szóló törvényjavaslatot megszavazta. A francia egyház többször is arra sürgette a megválasztott képviselőket, hogy lelkiismeretesen és felelősségteljesen cselekedjenek, és arra kérte őket, hogy kerüljék az olyan ideológiai döntéseket, amelyek antropológiai változásokat indíthatnak el és gyengíthetik a társadalmat. A Pápai Életvédő Akadémia is aggodalmát fejezte ki a szavazás miatt, és hangsúlyozta, hogy ellenzi az eutanázia minden formáját. Andrea Csucsi atya, az intézmény kancellárja rámutatott. Segíteni kell az embereknek teljes mértékben megélni a halál pillanatát.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál, kenyeret bort adtál, tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja, megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Hozzád megyek, áldom neved, általad élek. Megszabadítottál,
megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja,
megszabadítottál, megszabadítottál,
kenyeret bort adtál,
kenyeret bort adtál,
tested is véret táplál, hűséged éltet. Halleluja,
megszabadítottál, megszabadítottál,
halleluja!
A napverse.
A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott dühű nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek, nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába, mint én vagyok most, olyan magába. tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. Nem tudottám még beszélni se, nem tudottán már hallgatni se. Társakra gondolt, asszonyra gondolt, a te víg meleg szemedre gondolt, aki ha látná, nagyon szeretné, frissen fürödve jobban szeretné. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett, a víz fölbömbölt, ahogy belépett, elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig, feneketlen víz nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött, akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok, ő volt még egyedül, mint én, magába. Társat akart, és csak szeretet volt.
Elhangzott József Attila A világ megteremtése című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz. 1912-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával. Az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötetem, A szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult. Tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 1927-ben tért haza Budapestre, 1930-ban pedig belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 1934 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványtól 1935-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötetem 1936-ban jelent meg Nagyon fáj címmel, ám ez sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki, 2001-ben pedig posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Úr Jézus Krisztus, aki a családi életet szóval ki nem fejezhető erényeiddel megszentelted, amikor Szűz Máriának és Szent Józsefnek alárendeltje lettél, add, hogy mindkettőjük segítségével szent családod példája legyen a mi tanítónk, és egykor mi is az örök közösségükbe juthassunk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Törökszent Miklósról